Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, amely megírva található Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levelében, a 6. fejezet 23. versében. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegnap az igazságos Istenről hallottunk, és sokszor a mai embertől Isten igazságossága, szentsége az távol áll. Azért áll távol, mert már nem ismerik az Istent. Ahhoz komolyan ismerni kell Istent, az igén keresztül kell megismerni az Istent ahhoz, hogy tudjuk, hogy ő pontosan kicsoda. Nagyon érdekes, hogy a zsidók, akik olyan nagyra tartották magukat Jézus korában, őket az Úr Jézus azzal vádolta, hogy sem őt nem ismerik, se az Atyát. Ez nagyon ijesztő kép, hogy azok a vallásos emberek, akik olyan magabiztosan hirdették, hogy ők Isten egyetlen népe, Istentől kapták a vádat, hogy nem ismerik őt. Azzal is vádolta őket az Úr Jézus, hogy nincs bennük Istenfélelem. Hát ha azokban az emberekben nem volt Istenfélelem, akkor mi bennünk aztán semmi sincs. Legalábbis a társadalomban, a mi korunkban egyáltalán nincs Istenfélelem. Jézus pedig megmondta világosan, hogy ne emberektől féljünk. Azt mondta, ne az emberektől féljetek, hanem bizony mondom néktek, tőle féljetek, aki mind a testet megölheti, mind a lelket a gyehennára vesztheti, bizony mondom tőle féljetek. Ez nagyon érdekes, hogy a szeretet Krisztusa, a mi Urunk Jézus Krisztus ilyen keményen beszélt az Isten félelméről, mert Isten igazságos Isten. Oly mértékben igazságos Isten, hogy majd azon az utolsó napon is, amikor az a bizonyos nagy ítélet lesz, senkit nem igazságtalanul fog ítélni az Isten, hanem az ő teljes szent igazságosságával fog megítélni az Isten. Tegnap erről volt szó, hogy Isten szent, igazságos és igazságosan ítélő Isten, de ítélő Isten. Ahogy beszéltem tegnap arról, hogy a bűn elszakít Istentől, egy kicsit ilyen végzetszerűen, de ebben benne van Isten ítélete is. Tehát nem csak végzetszerű, hanem egyszerűen isteni ítélet. Az, hogy aki hátat fordít a Teremtő Istennek, aki semmibe veszi az ő isteni uralmát, istenségét, az mindenképpen ítéletre számíthat. Azt meg minden bibliaolvasó, Isten ismerő ember tudja, hogy ez a világ ítélet alatt van. Jézus maga mondta, amikor ment a keresztre, hogy láttam a sátánt, mint villámlást levettetni az égből, most ítéltetik el a világ fejedelme. És a világ fejedelmével együtt az a világ, amik nem a kozmosz, mint teremtett világ, bár az is ítélet alatt van miattunk, hanem valójában az Isten ellenes világban ítélet alatt. Tehát beszéltünk erről az ítélő, szent és igazságos Istenről, akiről a zsidó levél azt mondja, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ugye egy kicsit más Isten kép az, amit a Biblia kiábrázol előttünk, az egy nagyon szigorú, nagyon igazságos, és majdnem azt mondhatnám, hogy könyörtelenül igazságos Isten. És akkor ma pedig egy olyan cím áll előttünk, hogy igazságtalan Isten. Tehát tud ez az igazságos Szent Isten igazságtalan lenni. Ez a mondat, amely a mai és a tegnapi alapigénk, az első fele az igeversnek így hangzik, hogy a bűn zsoldja a halál, de, ugye van egy de, egy isteni de, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Óriási, két hatalmas ellentmondás. Az egyik a bűn fizetségéről, a halálról beszél, a másik fele pedig az Isten kegyelméről, valami hihetetlen, irgalmas Istenről, ami úgy tűnik, mintha valami egészen más Isten volna. Sokan mondták nekem, akik nem ismerik a Szentírást, hogy az Ószövetség Istene az más, az egy rettenetes Isten, de bezzeg az Új Szövetség Istene, Jézus Krisztus, az a szeretet Isten, az egy más Isten. Hát hogy volna más Isten? Egyáltalán nem más. Ugyanaz az Isten. De az az Isten, aki igazságos Isten. Egyben szerető Isten is. És ez a szerető Isten, ez nem akar lemondani az emberről, a bukott emberről. Így mondom egész pontosan, a tőle elszakadt kárhozatban lévő emberről nem akar lemondani. Na, mert ezt sem akarján tudomásul venni a világ, mert azt gondolom, akik itt vagyunk, majdnem mindenki tudja, hogy aki ebben a világban él és Krisztus nélkül él, az kárhozatban él. Nem kell neki se jót, se rosszat tenni. Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül mindannyian a kárhozatban vagyunk. Ez nem erkölcsi jó vagy rossz kérdése, hogy tegnap is szó volt erről, hanem valami egészen egyszerű valóság. Ítélet alatt vagyunk. Az ítélet pedig már annak idején elhangzott, ott a paradicsomban. Amikor Isten kiűzte az embert, azóta az emberiség kárhozat ítélete alatt van. Ebből csak kimenekülni lehet. Tehát nem azért kerülök bele a kárhozatba, mert ezt meg azt a rosszat elkövettem, hanem azért követjük el a rosszat, mert kárhozatban vagyunk. A kárhozott bűnös ember nem is tud más tenni, mint gonosz. Az ige így mondja már Mózes első könyvének 6. fejezetében, hogy az ember gondolata szüntelenül, ifjúságától fogva szüntelenül csak gonosz. Na hát ezt nagyon nehezen ismerjük el magunkról, tehát ezt mondja az ige, és ott állunk szembe az ítélő és igazságos Istennel, és ez valami rettenetes drámai helyzet. De mivel Isten szeretet Istene, nem akarja ezt a helyzetet, hogy így mondjam, véglegesíteni, mert azt is tudjuk a Bibliából, hogy a poklot, a kárhozatot Isten nem az embernek alkotta, hanem a sátánnak és az ő angyalainak. De ha én a sátán oldalára állok, tudva vagy tudatlanul, akkor nekem is a kárhozat lesz az osztályrészem. Isten ebből ki akarja az embert menteni. Ez az ő szeretetének a gondolata. Nem elsősorban társadalmi problémákkal foglalkozik az Isten, nem politikai problémákkal foglalkozik elsősorban, hanem a te lelkeddel és az én lelkemmel. Téged akar megmenteni és engem akar megmenteni ebből a valóságos kárhozatból. Tehát az igazságos Isten, ha nem volna kegyelmes Isten, akkor mindannyian elvesznénk, akkor egyetlen ember sem üdvözülne. Ezt nagyon komolyan kellene venni. Na most a világ, beleértem a pogány vallásokat, beleértek minden olyan vallást, amelyik tévelyek, amelyik nem ragaszkodik az Isten világos, tiszta, kijelentett igéhez. Tehát minden olyan vallás, amelyik nem az igei alapon áll, tessék csak megfigyelni. Emberi gondolatokkal próbálja megoldani a megoldhatatlan. Nagyon érdekes, hogy a pogány vallások is tudnak a bűnről, de még a kárhozatról is. Csak nem látják a megoldást, ezért mindenféle önmegváltó gondolat, vagy például a reinkarnáció, egy újabb és újabb élet szenvedéseiben majd meg fogod magadat tisztítani, és meg fogod magadat váltani. Minden hamis vallás az önmegváltásra épül. A Biblia pedig világosan kimondja, hogy neked, meg nekem semmi lehetőségem nincs. Mert tulajdonképpen egy ítéleten estünk túl. Ítélet alatt vagyunk. Hát akit egy bíróság jogerősen elítél, ott nem marad más, mint az ítélet végrehajtás. Illetve még az emberi jogban is van egy kis kapu, hogy az elítélt ember beadhatja a kegyelmi kérvényt. És pontosan erről van szó, hogy Isten itt egyszer nagyon igazságtalan volt. És megint hangsúlyozom, hogy ilyet sehol nem lehet találni. Ilyen sehol, egyetlen vallásban nem lehet találni, megmondom miért. Mert minden pogány vallás, minden tévejgő vallás, emberi elképzelés, azok egyformák. Ez csak Isten gondolatába születhetett meg. Az a kiskapu, a kegyelem kiskapuja, amelyet Isten készített az ember számára. A te számodra és az én számomra is. Ebből nem akar kizárni senkit. Tehát komolyan kellene venni, hogy ítélet alatt van minden ember. Amikor lelkészként családokat látogattam, meg tudtam állni mosoly nélkül, de szinte minden alkalommal ugyanazt hallottam. Én soha nem mondtam senkire, hogy bűnös, soha. Egyszer sem. De mindenki el akarta nekem magyarázni, milyen jó ember. És ez azért egy kicsit az embert mosolyra fakasztja, mikor tudja, nagyon jól tudja, akinek mondják, az se jó ember. Nincs igaz ember egy sem. Így mondja az ige. Egy sem. Te sem, én sem, a pápa sem. Nincs igaz ember egy sem. Olyan bosszantó, amikor elkezdenek vallási okoskodásokkal jönni, de hát így, meg de hát úgy. Nincs. Egy igaz ember sincs. Se kreált szentek, senki. Mindenki kárhozat alatt van. Mindenki Isten ítélete alatt van. Ezt kell komolyan tudomásul venni. És nincs más megoldás, mint visszatérni kegyelemért, könyörögni, benyújtani a kegyelmi kérvényt, amit drága Urunknak, mert ő azt jelentette ki magáról már az Ószövetségben, amikor Mózes megnyerte Isten jó indulatát, azt mondta, kimondom előtted az én nevemet. Mózes azt kérte, Uram, ha megnyertem a jó indulatodat, mutasd meg nékem a te arcodat. Hát mindannyian erre óhajtozunk, hogy bárcsak láthatnánk az Istent. És akkor Isten mit mondott Mózesnek? Azt mondta Mózesnek, nem láthat engem ember, hogy életben maradjon. Tehát nem csak azért nem láthatjuk az Istent, mert egy másik dimenzióban él, nem fizikai oka van, hogy nem láthatom az Istent, belehalnék. Tetszenek érteni ezt az isteni üzenetet? Az önmaga szentségétől óv meg. De ilyen rossz a helyzet. Hát testvérek, ilyen rossz a helyzet. És miközben Mózes megnyerte Isten jó indulatát, azt mondja neki az Úr, a kőszikla hasadékába állítalak téged. Kezemmel betakarlak, és hátulról megláthatsz engem. Olyan szívet melengető szeretet van ebben a mondatban. A kőszikla hasadéka, a Krisztus meghasadt szíve, abba helyez el az Isten, hogy saját szentségével el ne pusztítson, betakar, a saját szentsége elől véd meg engem és téged, és ezt komolyan kell venni a testvér, mert ez az igazság. És akkor mi hívők sokszor elszállunk, nagyképűek vagyunk, holott egy Mózes se láthatta Istent. Meg kellett alászkodnia. És nekem is meg kellett, és neked is, és be kell nyújtani a kegyelmi kérvényt. Mert kegyelmes Isten az Úr, és akkor azt mondja az Úr, kimondom a nevemet. Az Úr, kegyelmes és irgalmas Isten. A kettő hogy lehet együtt? Az ő szentsége, rettenetes isteni volta, és a kegyelmessége. Hogy lehet együtt? Ez a kettő, ha keresztezi egymást, létrejön a kereszt, az Isten ítélete és kegyelme. Ez a kereszt, ez az isteni gondolat. De testvérek, már az Ószövetségben kiábrázolta ezt az Úr. Meg akarta tanítani az ő népét. Már Ábrahámot meg akarta tanítani. Gondoljatok bele, vinni kellett a fiát. és vitte a fiát. És amikor fel akarta áldozni, akkor elhangzott az angyali szó, ne nyúj a fiathoz, majd az Isten gondoskodik áldozatról. Már ott kijelentette az Isten Ábrahámnak, az ő barátjának, hogy majd ő ezen a hegyen gondoskodik áldozatról. De mi is az áldozat lényege? Gondoljatok a páska bárányra. A páska bárány vérével kellett meghinteniük az ajtófélfát, a szemöldökfát, a házak ajtóján, Egyiptomba, hogy ne érje őket a csapás. Gondoljatok bele, hogy mit tett a zsidó ember, amikor áldozatra vitte a báránykáját. Meg kellett állni a pap előtt, kezét rá kellett tenni a bárány fejére, és eközben meg kellett vallani a bűneit. El kellett mondani a durva bűneit, hogy megcsaltam a feleségemet, elloptam a szomszéd szamarát, vagy mit tudom én, hazudtam, ezt tettem, azt tettem, el kellett mondani. Mert azzal a kézrátétellel rátette a bűnét az áldozati bárányra. És amikor ezt megtette, akkor a pap elvágta a bárány torkát, és fröcsögött a vér. És a zsidó embernek látni kellett, hogy az én bűnömért valakinek meg kellett halnia. Így ábrázolta ki Isten már évszázadokkal előtt az ő tervét, amit aztán Keresztelő János bejelentett, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Na de nincs más megoldás. Hát a liberális keresztény teológusok találtak más megoldást. Tessék elhívni, hogy ez vadabb gondolat, mint a legvadabb pogány gondolat. Legalább egy pogányságban még ott van az, hogy hát legalább szenvednek el a bűneidért. A liberális keresztények már azt is kitalálták, hogy az Isten egy télapó. Még virgácsot se hoz. Ez már aztán az Isten ismeretének a teljes hiánya. Teljes hiánya. Fogalmuk sincs az Istenről. Úgy tegnap elmondtam, jól néznénk ki, ha ilyen volna az Isten. Jól néznénk ki. Ha ő neki nem számítana a bűn. Ha ő közönösen nézné a sok az emberséget. Akár az enyémet is. Tehát csak egy dobása van az elítélt embernek. Én is átéltem ezt az egy dobást. Benyújtottam a kegyelmi kérvényt, de ez nem úgy megy, testvérek, hogy ó, Uram, én is bűnös vagyok, mindenki bűnös, bocsáss meg, ámen. Hát így nem lehet megtérni, így nem lehet bűnbocsánatot kapni, így nem is érdemes oda menni Isten elé. Olyan csodálatos volt az a Zsoltár, amit Esperes úr felolvasott. Ugye? Egy király, gondoljatok bele, egy király, ott van összetölt szívvel, és tudja, hogy a te Uram csak a töredelmes szívet szereted. Higgyétek el, csak így lehet megtérni. Nem lehet megtérni. Az a felületes gondolkodás, hogy amit Voltaire ilyen gúnyosan mondott az Istenről, a cipésznek az a dolga, hogy cipőt készítsen, a szabónak, hogy megvarja a ruhát, az Istennek meg az a dolga, hogy megbocsásson. Hát testvér, ha valaki így gondolkozik az Istenről, úgy jár, mint Voltaire. A halálos ágyán az utolsó szava az volt, hogy van Isten, de én elvesztem. Ugye? Ide vezet az a gúnyos, arcátlan lázadás az Istennel szemben. Nincs más út, aki kegyelmet kér, annak meg kell alázkodni az Isten előtt. Testvérek? Hát gondolj bele, ha halálra vagyok ítélve. Hát akkor mit tehetek? Kérem, Uram, könyörgök, bocsáss meg! És az Isten megmutatja a bűneidet, ha valóban meg akarunk térni. Nagyon érdekes, ahogy az ige mondja, maga az Úr mondja a prófét által Izraelnek. Izrael, ha meg akarsz térni, hozzám térj meg. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó ige, nagyon praktikus, nagyon világos. Itt nincs más lehetőség, mint oda menni Isten elé, és leborulni, és oda vinni a bűneimet, és rávetni Isten bárányára. Íme az Isten báránya. De testvérek, azért gondoljunk bele, és itt van az igazságosság kérdése. Igazságos dolog az, hogy a báránykának kellett meghalnia? A zsidó ember disznóságai miatt? Ez nem igazságos. Hát igazságos dolog az, hogy az én bűneimért az Isten fiára sújtott le az Atya? Hát Hát az egyáltalán nem igazságos. Sőt, majdhogy nem fölháborodtóan igazságtalanság. De tudjuk. Tudjuk, hogy az igazságos Isten ekkor sem igazságtalan. Csak gondoljuk egy kicsit végig, hogy mennyire nem igazságtalan az Isten. De ezt a tettet, de azért nem lehet megmagyarázni másképp, nem lehet megmagyarázni másképp, csak ha megértem, hogy az Istenben valami felfoghatatlan, határtalan szeretet van irántunk. Ezt különben nem lehet megérteni. Egyszer egy férfi ismerős azt mondta nekem, miközben a keresztről beszélgettünk, nagy gőgösen azt mondta, az én bűneimért ne halljon meg senki, majd én rendezem azt az Isten előtt. Az ilyen embernek fogalma nincs. Az Istenről se, meg az ő bűnéről se, meg az Isten ítéletéről se. Mások azt mondják, nekem az ilyen Isten nem kell, aki a fiát kínhalálra adja. És aki ezt mondta nekem, ha mondtam, ember, nem tudod, mit beszélsz. Neked kellene meghalnod azon a kereszten, de nem csak, hogy meghalnod, hanem örökre pokolra szállnod. Nem fogják fel. Egyszerűen nem fogják fel a bűn valóságát, drámaiságát, a helyzetünk kétségbejtő voltát, nem fogják fel. Pedig az egész Biblia olyan csodálatosan elénk adja. Gondoljatok Pál apostolra, mint Saul. Ő maga mondja, hogy őrjöngésemben az idegen városokig üldöztem a Krisztus élőket. Őrjöngésemben. Gondoljatok egy tényleg véres szájjal, habzó szájjal rohanó, öldöklő emberre, egy inkvizitorra, aki tűzzel, vassal ki akarja írtani azokat az embereket, akik a názáreti Jézus Krisztust az Isten fiának hallják. Isten aztán mit tesz? Megmutatja, amit mondott nekünk az Úr Jézus, szeressétek az ellenségeiteket. Pál apostol megmutatja, hogy ő szereti az ellenségét, és Damaszkuszon, hogy úton porba esik az Úr Jézus előtt. Ott fekszik a porba. Gondoljátok át ezt a lelki állapotot. Mi történhetett, mi futott végig Pál apostol agyán, mikor megszólal az Úr, és azt mondja, Saul, Saul, miért kergetsz engem? Megkérdezi, ki vagy Uram? Gondoljatok, mint a villámcsapás érhette, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, akit te üldözöl. Gondoljatok vele, egy zsidó rabbi mindent tudott arról, hogy mi jár annak az embernek, aki Isten káromló, aki Istent üldözi, hogy így mondjam, aki Isten ellen fordul, ő nagyon jól tudta, erre nincs bocsánat, ez halálos bűn. De ha már kimondtam ezt a halálos bűn szót, akkor hozzá kell valamit tennem, mert itt van egy igen súlyos félreértés. A katolikus egyház használja ezt a kifejezést, hogy halálos bűn, meg bocsánatos bűn. Hát ennek az eredete valószínű az Ószövetségből ered, ahol az Ószövetség bizonyos bűnöket halállal szankcionált. Tehát a házasságtörést, a gyilkosságot, különböző fajtalanságokat halálos büntetéssel fenyegetett Mózes törvénye. De nem azért, mintha a többi bűn nem volna kárhozatos, hanem itt társadalmi szempontból volt a halálos ítélet. Tehát ezt nem szabad átültetni a keresztény egyház bűnfogalmába. Egyetlen halálos bűn van Jézus Krisztus szerint, amire nincs bocsánat. Amikor a farizeusok őróla azt mondták, hogy benne ördög van. Tehát amikor Jézus Krisztust valaki ördöginek mondja, az Antikrisztussal azonosítja, arra nincs bocsánat. Ez az egyetlen bűn, amire nincs bocsánat. Természetesen ez csak azt tudja elkövetni, aki közülünk való. Aki az Isten népéhez tartozik. Ez nem vonatkozik a hitetlenekre. Ez a bizonyos halálos bűn csak azokra vonatkozik, akik körül voltak annak idején metélve, most meg megvannak keresztelve. Mert felvették a szövetség jelét. Tehát ne keverjük össze, minden bűn halálos. És itt nem lehet kategorizálni. A bűn bűn. A bűn zsoldja alá, pont. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Tehát Isten mit tett? Olyat tett, ami valóban igazságtalan. Jézus Krisztusra vetette, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. De a keresztben is ott van Isten igazságosága. Gondoljatok bele, mi zajlott le ott akkor, azon a nagy pénteken, a világ ítélete. Testvérek, a világ ítélete zajlott ott. Tudjuk, sötétség szakadt a világra 3 óra hosszat. Megrendült a föld, megrepettek a sziklák, halottak támadtak fel. Egy világ vége jelenet volt. Nagyon komolyan meg kell érteni, hogy a Biblia úgy beszél Jézus Krisztusról, hogy a idők végén jelenik meg. Én sokszor fiatal koromban ezen az igén fönnakadtam, hogy de hát nem lett vége az időknek. Hát Jézus, mintha mégsem az idők végén jelent volna meg. Testvérek, igenis, az idők végén jelent meg. Ezt a Jelenések könyve 5. fejezetéből nagyon szépen lehet érteni. Amikor ott van Isten kezén a 7-pecsétes tekercs, a történelem folytatása, és akkor elhangzik, hogy nem méltó senki, hogy föltörje a pecsétet. Aztán végül János sír, aztán meglátja, mert fölhangzik a dicsőítő himnusz, hogy méltó vagy, hogy feltört a tekercset, mert megölettél és véreden vásároltad meg őket az Istennek minden népből, törzsből és nemzetből. Ezért vagy egyáltalán a Földön. Ha Jézus akkor nem megy a keresztre, vége lett volna a világnak. Ezt komolyan kell venni, nagyon komolyan. Vége lett volna a világnak. Nem lett volna ennek a történelmnek tovább folytatása. Azzal az ítélettel akkor nem Jézus Krisztusra sújtott volna le az Isten, hanem az emberiségre. De Jézus ott azon a helyen az emberiséget sújtó ítéletet fogta fel. Az egész emberiség helyett állt ott Isten elé, aki igazságos ítélettel sújtotta őt. Rettenetes gondolat, de kegyelmes gondolat. Az ember csak álmodozik, ilyen a mi Istenünk, hogy az ő egyszülött fiát adta, halálra adta, kínhalálra adta, hogy neked örök életed legyen, mert az igazságot nem függeszthette fel. Mert az igazságnak Isten érvényt akart szerezni. Az igazság itt pedig az volt, hogy a bűn büntetésének meg kell valósulnia, miután kimondták az ítéletet, a halálos ítéletet végre kellett hajtani. És végrehajtotta Isten. De nem rajtad, nem rajtam, hanem ő rajta. Íme az Isten báránya. Most ugye, ha nem helyezkedünk bele ebbe az isteni gondolatba, félreértjük az egész keresztet. Nem értünk meg belőle semmit. Ez olyan mély gondolat, olyan fantasztikusan isteni, ha semmi mást nem értenénk meg az egész igéből, de ezt megértenénk, akkor tudhatnánk, hogy csak ez az egyetlen igaz vallás. Ez az egyetlen igaz hit. A többi mind emberi kitaláció, mind bálvány és pogányság, mind tévejgés. Ez az egyetlen igazság a kereszt. Mert itt valóban Isten igazsága sújtott le. És az Isten igazságtalansága az, hogy te neked elengedte a bűneid büntetését. És éppen ezért nem járulhatok oda várrángatva az Isten elé. Én emlékszem arra a pillanatra, amikor a bűneim terhével mentem az Isten elé. Én is körülbelül úgy olyan állapotban voltam, mint Pál apostol. Ott hevertem a porba az Isten előtt. Figyeljétek meg, milyen fantasztikusan drámai az egész történet. 3 napig nem lát, nem eszik, nem iszik. Ott vergődik ez az ember az Isten szentségének ítélete alatt. És akkor jön Anániáshoz az Úr, és azt mondja, menj el. Nem ő hirdeti neki a bűnei bocsánatát. És az Úr Jézus mindig betartja, hogy a gyülekezetbe kapcsolja be Pál apostolt is. Neki is egy ember hirdeti a bűnbocsánat drága evangéliumát, egy ember kézrátétel által nyílik meg újra a szeme. Ez nagyon fontos elv. Mert ez azt jelenti, hogy nincsen magánkereszténység. Azt nekem nem mondja senki, hogy otthon egyedül tér meg, és ő soha nem jár gyülekezetbe. Mert ilyeneket hallok, hogy ő nem jár gyülekezetbe, mert minek? Egy férfi így mondta ezek közé. Hát az ilyen ember soha nem kap bocsánatot. Hát nem is fogta fel a helyzetét. Ugyanez, gondoljatok bele, Ézsaiás. talán az egyik legnagyobb próféta. És mikor meglátja az Úr dicsőségét a templomban, mit mond? Jaj, nekem elvesztem. Tehát egyszerűen az elveszettség állapotába kerül az ember, amikor Isten megtéríti, mert nem én térek meg. Ne tessenek dicsekedni. Én megtértem. Nem, testvérek. Így mondjuk, megtérített engem az Isten. Legtöbb ember egyáltalán nem akar megtérni, elszágába sincs. Miért? Pál apostol meg akar térni? Hát mindent akar, csak megtérni nem. De gondoljátok, ki lehet ezt kerülni? Lehet úgy megtérni, mint ahogy némely gyülekezetbe gyakorolják? Elmondanak egy pár alapismeretet, itt írd alá, hogy most az Úri, mai naptól kezdve az Úr Jézus gyermeke vagy, halleluja. Ez nem igazi megtérés, testvérek. Ha nincs ott az a összetörettetés, amiről Dávid ír, ha nincs ott az a purgahullás, ami Sault jellemezte, akkor ne beszéljünk megtérésről. A Szent Isten előtt nem lehet félvárról megtérni. A Szent Isten előtt vagy összetörök, vagy nem térek. És ez valami hihetetlen kegyelem, hogy az embert meg akarja téríteni. Abból az igazi bűneimből, amiket elkövettem, meg akar téríteni az istentelenségemtől. Meg akar téríteni, ahogy tegnap mondtam, az autonóm törekvéseimtől, a függetlenségemtől, hogy nála nélkül akarom élni az életemet, ebből akar megtéríteni. De testvérek, ma kaptam egy levelet. Fiatal lelkész testvér ír nekem, hogy segítsek neki, mert a fiatalok állandóan bombázzák, hogy magyarázza meg nekik a Bibliából, hogy miért nem élhetnek ők együtt a házasság előtt, miért paráznaság, hol van az a Bibliában? Hát testvérek, akkor hol is tartunk mi most? Akkor ezek az emberek miért nevezik magukat hívőknek? Ezek nem hívők. Még nem tértek meg, még nem fogták fel se a bűn súlyát, se a helyzetüket. Remélem meg fognak térni, mert először is az Ószövetség nagyon is sokat beszél részletesen a paráznaságról. De ez a kérdés elő se jön. Elő se jön, mert ilyen nem fordulhatott elő. Még az én gyerekkoromban nemhogy Jézus korában, meg Mózes korában. Hát tessenek belegondolni azt abban a társadalmi helyzetben. Hát egy lány ki sem eltett az utcára csak úgy. Hát úgy őrizték, mint a hétpecsétes titkot. Hát el se lehetett azt képzelni. Hát vagy elvette a férfi, vagy nem vette el. Sőt, Mózes korában még meg is kellett venni. Tehát olyan szóba se jöhetett, hogy ők majd gondolnak egyet és együtt élne. Hát szóba se jöhetett. Hát ez egy... Azért nincs is róla szó. Csak azt nem értem, mikor ilyet mernek kérdezni. Akkor azok a fiatalok, akik ilyet kérdeznek, nem szeretik a fiúk a kislányt, mert főképp ők kérdeznek ilyet, de én tudom, már lány is kérdezett ilyet. De az a lány se szereti a fiút. Testvérek, ha egy fiú szeret egy lányt, akkor nem akarja olyan helyzetbe hozni. Én nagyon szerettem, nagy szerelemmel szerettem annak idején azt a kislányt, aki most a feleségem. De határozott akaratom volt, hogy én megőrzöm őt magamtól, ha szeretem. És nem hozom olyan helyzetbe. Biztos, hogy a feleségem lesz? Egyszerűen elment a mai korba az emberek esze. És az emberek nem az igéhez szabják magukat, akik magukat hívőnek mondják, hanem a világhoz. Hát most mindenki így él. Hát az mindenki úgy él, és mit mond az ige? Nektek ezt nem engedem meg. Hát ha én azt mondja Pál, most nem élhettek úgy, amint a pogányok. Hát akkor mit jelent megtérni? Nagyon, nagyon szomorú, hogy ilyen problémákkal kell kínlódni, és nagyon szomorú, hogy vannak lelkészek, akik azt mondják fiatal lányoknak, egy egyetemista lány mondta nekem, hogy azt mondták neki, hogy az nem paráznaság, ha ő a házasság előtt kapcsolatot tart, mert csak az a paráznaság, ha megcsalja a férjét. Mondtam neki, na most gondolkodj egy picit. Ha te most valakivel kapcsolatot létesítesz, nem megcsalod a férjedet, aki majd lesz? Hát nem tudom, a kívánság, ugye? Tetszenek érteni, a kívánság. A szemek kívánsága, az élettel való térkedés nem az atyától van, hanem a világtól. Mind ilyenek vagyunk, mind ilyen kísérthetők, mind bűnösök, De az Úr Jézus ezt nem engedi meg nekünk. Tehát akkor el kell fogadnunk azt, az erkölcsiséget is, amit ő kíván. Ha valaki bűnös kívánság okából asszonyra néz, akkor elkezdik nekem magyarázni, csak az asszonyokról van, szóval lányokról lehet nézni. Testvérek, ez azt mutatja, hogy nem akar megtérni. Nem akar megtérni. Hát pont ezekből kell megtérni. És én tudom, milyen az én Uram. Ő nem alkudozik ezekbe a kérdésekbe. Ha én igazán Isten elé állok, akkor égni fogok a szégyentől az ilyen dolgaim miatt. Csak jobb, ha Isten előtt égek, és nem majd a pokolba. Mert ugye ez a csodálatos, hogy én megtérhetek. Mert testvérek, a mennyország bejárata az nem odát van, a mennyország bejárata itt van. Mert itt áldoztatott meg az Isten bárány. A kereszt az a mennyország bejárata. Ha ott megkaptad a kereszt tövébe a bűneid bocsánatát, a drága Krisztusunk véréért, örök életed van. Ez a kegyelem. Ezért semmit nem tehetsz, csak elfogadhatod. De el kell fogadni, persze azt is el kell fogadni, mert a keresztnek különböző dimenziói vannak, üzenetei vannak a keresztnek. Először is azt üzeni az Isten, amit mondtam, hogy ez ítélet. És az ítéletet a fián hajtotta végre. A bűngyűlölő Isten igazságos ítélete. Ez a kereszt. Egyik üzenete. A másik üzenete az, hogy az ember Isten gyilkos. Isten halálos ellensége az ember. Erről beszél a kereszt. Kik vitték keresztre az Úr Jézust? A főpapok, az írástudók, a politika, a társadalom, a vallásos tömeg, az vitte keresztre az Isten fiát. Tóth Árpád fantasztikusan megérezte ezt, és azt írta, nem emelhetem fel az arcomat, mert ember vagyok én is, az Isten véres gyilkosa. A kereszt erről beszél. Aztán a kereszt arról is beszél, hogy az a rettenetes, igazságos Isten valami hihetetlen szeretettel fordul felénk. Hihetetlen szeretettel. Azt nem lehet elmondani ezt a szeretetet, hogy rávette az egyszülött fiát, hogy áldozzon értünk a kereszten. Hát gondoljatok bele, milyen fantasztikus Istenünk van. Sokan kérdezik, hogy miből lehet látni, hogy az Isten szeret. Hát úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Neked adta. Nekem adta. Oda a keresztre adta. Helyettem, értem. És aki ezt hiszi, az egész biztos, hogy annak már örök élete van. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. Na hát ez a kegyelem, értitek? Az nem olcsó kegyelem. Bonhoeffer azt mondta a német egyházról, a német evangélikus egyházról, hogy az olcsó kegyelem volt a legkegyetlenebb az evangélikus egyházhoz. Az olcsó kegyelem, amit így mondja, osztogattunk mindennek, akinek kellett, akinek nem. Én is sok bűnt követtem el ezen a területen. Isten mindig a fejemre is vett. Nem lehet, testvérek, egy ilyen, hát mit mondott, bárcsak hideg volna, vagy hév. A lany meleg, vagy kiköplek a számból. Hát nem lehet ilyen, se olyan kereszténynek lenni. El kell fogadnunk Isten igazságos ítéletét a bűn felett, és el kell fogadni a drága kegyelmet, amit adott a Golgotán. Mert tényleg adott. Most képzeljétek el, nagyon sokan azt mondják, nemrég beszéltem egy idős lelkésszel, ami nekem nagyon megrázó volt. Nem akarom elmondani, nagyon idős lelkész, azt mondta, ugyan fiam, nem kell nekünk a kereszttel meg a vérrel foglalkozni. Hát nem érted? Isten szeret és kész. De hát honnan vesszük ezt? Honnan vesszük? Hát ha igazságos az Isten, akkor értitek, a kereszt kikerülhetetlen. Na most a másik, ami az ilyen kijelentésekből következik. Honnan tudhatom én, hogy ez az olcsó kegyelem, ez tényleg létezik? Vagy honnan tudom én, hogy mennyi jó cselekedetet kell produkálni ahhoz, hogy én üdvözüljek. Mert sokan azt mondják, hát a jó cselekedeteért fogsz üdvözülni. Nincs szilárd alapja az üdvösségünknek. Azért nem is biztos sok ember az üdvösségében, azért nem biztos, mert még nem élte át ezt az igazi porbeesést az Úr előtt, ahogy Saul a porba esett, nem élte át igazán azt a megrendült bocsánatkérést, nem élt át a megtérésnek azt a megrázó pillanatát, amikor kimondja az ember, hogy Uram, én örök életre a tied akarok lenni. És amikor ez megtörténik, akkor tudom, egész biztosan tudom, az elég. Ez az egyedék az üdvösségre. És a kegyelemnek van alapja. Akik félreértik a dolgokat, nagyon sokra azt mondják, ó, hát mert téged kiválasztott az Isten, és ez a kegyelem alapja. Nem, testvérek, ez nem alap. A kegyelem alapja csak a kereszt. Csak a kereszt. De ez sziklaszilárd alap. Jézus mondta, aki a sziklára építi, annak jöhet a vihar, aki a porba építi, annak összedől a házat. Összedől minden reménysége. Mert egyszerűen Jézus így mondta, hogy olyan lesz az a nap, mint a tolvaj. Ő magát a tolvajhoz hasonlította. Sokáig nem értettem, azt rájöttem miért. Mert mit csinál a tolvaj? Elviszi a kincseidet, a reménységedet. Kifoszt. Minden reménységedből. Az a nap kifoszt bennünket minden reménységből. Egy reménységed marad. Hogy Jézus meghalt érted a kereszten. Ez sziklaszilárd. Ebben nem fogsz csalakodni. Ez maga az üdvösség. És ezért, mikor megkérdezik az embertől, hogy hát nem nagy képűség az, hogy te hiszel az üdvösségedben? Hát én erre azt szoktam mondani, nem ez a nagy képűség, az a nagy képűség, mikor valaki azt mondja, hogy ó, Uram, nem lehet azt tudni, hogy elég-e a te áldozatod az én bűneimre. Hát ez sokkal nagyobb. Hát nem azt mondta az Úr Jézus, aki hisz ő benne, annak örök élete van? Erre én azt mondom, ó, Uram, hát ez csak olyan vallásos beképzeltség, ha én ezt elhiszem. Nem, az hitetlenség. Azt mondta valaki nekem egyszer, nagyon élesen, hogy egy luteránus teológus nem mondhat olyat, hogy mi nekünk lehet üdvbizonyosságunk. Na, akkor már luteránus, megnéztem, mit mondott Luther. Luther azt mondta, aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Teljesen frappáns is, igaza van. Ha én nem hiszem azt, hogy Jézus Krisztus áldozata az én bűneimre elég, akkor nem hiszek. Tehát a kegyelmet el is kell tudni fogadni. Borzasztóan, amikor valaki például, én küszködtem olyan emberekkel, hogy nem tudta elhinni, hogy azt a szörnyű bűnt, amit csinált, hogy azt neki Isten megbocsátja. Tudjátok, micsoda rettenetes lelki állapot ez? De ez az ördög akart elhitetni vele. És arra akarta rávenni, hogy öld meg magad, mert neked már nincs bocsánat. Testvérek, soha ilyet el ne higgyetek. A kereszt nagyon nagy. A kereszt nagyon sokba került az Istennek, a legdrágábba. Az mindenre elég. A kereszt minden bűnre elég. És nehogy, hogy valaki is elvegye a te üdvbizonyosságodat, ha valóban megtértél, ha valóban hiszel az Úr Jézus Krisztusban. Ebben erősödjünk meg a kegyelembe, így mondja Pál apostol. Hogy lehet abban megerősödni? Hitáltal. Elhiszem. Miért? Te mondtad, Uram. Mert te mondtad, Uram, azért. És ez sziklaszilárd. Mert ő mondta. Ki mondta? Az Isten fia. Maga Isten, mert Jézus Krisztus maga Isten. Ő azt mondta, ha hiszel, az ő áldozatában örök életed van. Ebbe erősödjünk meg, mert tulajdonképpen ami gyülekezeteink, tessék elni azért erőtelenek, mert ebben a bizonyosságban nem vagyunk sziklaszilárdak, hogy nekünk megbocsáttattak a bűneink. Persze ez magával hozza aztán a szent élet követelését, majd erről holnap meg holnap után azért szó lesz, de igenis az Isten mondta, az ő akarata, ti szenté lételetek. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Tehát ugye a bűnbocsánat után megkapod a Szentlélek ajándékát. Attól kezdve van hatalmad arra, hogy többé ne uralkodjon rajtatok a bűn. nem fog uralkodni. Így mondta itt Pál apostol, de hála Istennek csak voltunk a bűnszolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Tehát aztán folytatja, ahogy odaszántátok a testeteket, a tagjaitokat a tisztátalanságra, a hamisság szolgálatára, most szálljátok oda a ti tagjaitokat az igazság szolgálatára, mert most már megtehetjük. Krisztus nélkül nem tudom megtenni, de Krisztussal meg tudom tenni. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk a sok-sok hitetlenkedésünket, kételkedésünket, lázadásunkat, és legfőképpen azt, Uram, hogy olyan sokszor elcsábít bennünket a világ, olyan sokszor sodródunk a világgal, még mi hívők is, utána pedig mélységesen szégyeljük, Uram, de köszönjük, hogy nálad mindig megújult kegyelem és bocsánat van. Köszönjük, Uram, hogy meg akarsz tisztogatni bennünket, a te népedet, és amikor elkezdted bennünk a jó munkát, nem fogod abba hagyni, hanem beteljesíted a Krisztus Jézus napjáig. Ott, hogy teljesíted, bizakodjunk, higgyünk, reménykedjünk te benned, mert te soha nem hazudtál, Uram, és te mindent megtettél a mi üdvösségünkért. Ott, hogy nem magunkra nézzünk, nem magunkra építsünk, hanem mindenkor egyedül te rád, Uram, mert szent véred által valóban eltörölted bűneinket, szabad utat nyitottál számunkra, letörted az árakat, és a fogoly szabad lett. Add, hogy tudjunk ezért hálát adni, dicsőíteni téged. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.